Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlava Erihárd. Vendégünk ma este Kovács Árpád, az állami számvevőszék elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Önök. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt napokban számos komoly jelentést is közzétett az állami számvevőszék. Egyebek mellett a vagyongazdálkodás, az állami vagyongazdálkodást és a zárszámadást is vizsgálták. És hogy rögtön a vagyongazdálkodásnál maradjunk, ugye a mai napok, hetek egyik talán legforróbb témája az ugye ez a sukorói ingatlan ügy, amiről nemes egyszerűséggel ön azt mondta a sajtótájékoztatóban, hogy ezt önök egyszerűen semmisnek tekintik. Miért?
Hát semmisnek tekintjük azért, mert a szerződés megítélésünk szerint egy olyan hivatkozással jött létre, ami közcélt említ, és a semmiség kimondása az nem azt jelenti, hogy a szerződés nem fog hatályosulni, nem lehet ezt reparálni, és itt rögtön előre bocsátom, hogy az állami számvőszék magának, a beruházásnak, az egésznek a nagyságrendjét, célszerűségét, esetleges szinergiáit, munkaerő kérdéseit, az építési kapacitás ügyét, a később üzemeltetés dolgait nem vizsgálta. Itt azt mondtuk, hogy ennek a földcserének egy olyan vonulata volt, amikor arra hivatkoztak, hogy egy meghatározott területet azért kell elcserélni, mert ott autópálya fog épülni, és hát kiderült, hogy ez a területnek csak egy nagyon-nagyon kis részét érinti, 5%-át, és az 5% alapján nem lehet az egész területnek a kisajátítására, amit egyébként más úton, módon is az autópályák építésével foglalkozó cég meg tudott volna csinálni. Ez azt jelenti, pénzügyminiszter úrnak a véleményét osztom, le kell ülni a befektetővel, tisztázni kell ezt a helyzetet, újra kell építeni ezt a dolgot, amiben beletartozhat az is, mert itt környezetvédelmi problémák is megjelentek a másik oldalon, amiket tisztázni kell, és ezek után tisztán apró méltatlan hibáktól, amik tönkre tehetnek, és egy országnak a közvéleményét mozgatják meg, ahhoz képest egy korrekt új alapokon lehet ezzel elindulni, és nem kiönteni a fürdővízzel együtt a gyermeket, és hanem meg kell valósítani. Most ennek a semmiségnek a kimondását ez bárki megteheti, természetesen ez a szerződő felekre tartozik, hogy ezt miképpen érvényesítik, közérdekből természetesen bíróság, más szervezetek is tudnak ebbe állást foglalni, átkerült a jelentésünk az ügyészség, közpolgári szempontból is tanulmányozzák, és nyilván a korábbi más összefüggések alapján elindított büntetőeljárásokban is figyelembe veszik ezeket a megállapításokat. Tehát ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy a beruházás értékeivel nem foglalkozva ennek a praktikus ügynek a szempontjait néznék meg. Érdekes volt maga a döntési folyamat, hiszen nekünk megvannak azok a dokumentumaink, amelyek a keletkezés történetét csinálták. Végig kísérettük, hogy ugyanez a szervezet rész, ami mereven ellenezte és szabálytalannak minősítette ezt a beruházást, ez később előttünk ismeretlen okokból már kezelhetőnek minősítette. Bizonyos elemeiben a döntéshozó testület előtt rejtve maradtak olyan pontjai, amit mi kifogásoltunk, tehát én nem mentegetem a vagyontanácsot, de a tényhöz tartozik, hogy ő nem volt igazán minden ismeretnek ezzel kapcsolatban a birtokában.
De ezeket a részleteket önök nem vizsgálták, hogyha jól értem, hogy minek, hogy mi lehetett például ennek az akkor, hogy bizonyos
ezt
részletek.
Nem tudjuk vizsgálni, hát az állami számvőszéknek nincs kihallgatási joga, nincs a megpróbáltuk nyilatkoztatni az erre vonatkozó szervezeteket, sorozatos egyeztetések vannak, hát ez egy tavasz óta ez a munka zajlik, hát ezért is szivárgott ki, mert hát különböző interpretációk ugye megjelennek ebben. Én azt hiszem, hogy az, ami most a pénzügyminisztérium a tulajdonos hatáskörében az ügy rendezése irányában mutat, az egy szándéka szerint a megoldás irányán és a megoldás kereső lépés. Bízunk benne, hogy ezt végig is fogják vinni.
Most a sukorói ügy mellett egyébként a vagyonkezelésnek az egész tavalyi tevékenységét vizsgálva önök számos konkrét ügyet nevesítettek egyébként a jelentésükben. Ugye ezek is nyilván megjelentek már az elmúlt napokban. A Malév privatizációja, a moszkvai kereskedelmi képviselet, ingatlan értékesítése, a MÁV, a Magyar Posta székház ügye. Somáson önök azt jelezték, hogy általában problémásnak érzik ezeket az ügyeket. Milyen jellegű tipikus problémákat követett el, vagy követtek el a vagyonkezelés során?
Van olyan, ami számunkra megint nehezen magyarázható, hát mondjuk a moszkvai kereskedelmi kirendeltségnek a ügye, ami érdekes, hogy a pénz előbb folyik be, mint ahogy kírják a pályázatot és a követséget, lényegileg háromszor adták le, de ez nem a követség épülete, ez a kereskedelmi kirendeltségnek a épülete, ami Moszkva központjában van. Erre persze a vagyonkezelő azt mondta, hogy nem is tudja, hogy ez az összeg honnan származik, és vissza kellene utalni ugye ezt a dolgot, de hát forint fillére ugyanaz az összegről van szó, amit a pályázat során a nyertes befizetett, és a korábbi átutaló is a később nyertesnek minősítő, tehát ezeket nem szabad elkövetni, hiszen ezek a technikainak is tekinthető hibák, mulasztások, ezek olyan módon rongálják, erodálják egy folyamatnak, hogy még a jó célok is ugye kétségessé válnak. Na most a többi ügyben is, amelyek ugye fölmerültek, itt ilyen félbe maradt folyamatok is megjelennek, tehát mit tudom én, a MÁV székházat összekapcsolják egy ingatlan értékesítési elképzeléssel, ez a gyémántja ennek a ingatlan projektnek, és utána ezt a projektből kiemelik ezt az ingatlant, az értékesítése lejár, közben a MÁV kiköltözik az épületéből. Tehát olyan szakadásosak a folyamatok, tehát azok a bizonytalanságok, ügyintézési hibák, amelyek végig kísérték az elmúlt időszakot, ezek halmozottan jelentek meg a vagyonkezelő szervezetnél. Ennek az volt az oka, hogy ebben a formájában a vagyonkezelő szervezetnek ez volt az első éve. Tehát 2007-nek az őszén születik meg a vagyontörvény, nagyon-nagyon sok bizonytalansággal, már akkor tudták és tudtuk, hogy ebbe sok elvaratlan szál van, hiszen az államnak az üzleti vagyona, az államnak a ingatlanokban megtestesülő vagyon és a földvagyon került egy nagy szervezetbe, amit szeretnénk mondani, hogy mi mindig szorgalmaztunk.
Tehát, hogy egy kézben legyen.
Hogy egy kézben legyen és látható legyen, hogy ezek a hibák láthatók legyenek. Mert ezek a hibák eddig is megvoltak, csak szét voltak szórva. Tehát végre valami most láthatóvá vált, és itt is a pénzügyminisztériumi kollégáknak a véleményét tudom mondani, akik szintén azt mondják, hogy nagyon jó, hogy ez így alakult, mert legalább látjuk, hogy mi van, lehet változtatni a szabályozásokon, a törvényeken is, lehet az eljárási gyakorlaton is változtatni, lehet az ügyintéző szervezetnek a pozícióit és a magatartását változtatni, és ha ezeket összerakjuk, akkor van esély, hogy a helyzet változzon. Ha nem látjuk, hogy miről van szó, akkor ezt sose tudjuk meg.
Tehát ön nem lepte meg, hogy ennyi kisebb-nagyobb szabálytalanságot találtak a vagyonkezelés környékén?
Hát én 20 éve foglalkozom ebben, és beszélgetésünk elején műsoron kívül szó volt arról, hogy nem először beszélgetünk ilyen ügyekről. Ugye az Ávűnek a vizsgálatai, mikor a 1990-es évek elején elindultak, és a vagyonnak csak egy része az üzleti vagyon világa kapcsolódott ide, akkor is látható volt, tele volt hibával. A vagyonkataszterek nem készültek el. Egyébként most is ebben még mindig hiányosságok vannak, ami hát persze egy borzasztó dolog, hogy nem pontosan tudjuk, hogy mi van, még fizikailag sem. Tehát ezek a jelenségek akkor is megvoltak ezen a területen. Na most lassacskán a privatizáció közben mozgott, ezeken a területeken rendbe jött, és hozzárakódott a állami vagyonnak az a része, és annak a hasznosításának a kérdésköre, ami eddig 5000 különböző elszórt tulajdonosnál helyezkedett el, nem volt egységesen kezelve, nem is voltak adatbázisok erre vonatkozólag, és hát így most koncentráltan kijött a dolog, hát egy kicsit déjà vu érzése van az embernek, mintha még egyszer élné meg a 90-es évek történetét ebben az összefüggésben. Ez persze most tőlem nem szép, mert toleranciával is nézem azt az időszakot, és én is csináltam egy darabig, hiszen én úgy lettem a vagyonkezelő szervezetnek egy időre az elnöke, a Tocsik után, hogy azt mondták, hogy annyit kritizáltad Árpád ezt a dolgot, mondta Horn Gyula annak idején nekem miniszterelnökként, hát most a kritikád után próbáld meg jobban csinálni, és engem is elmarasztaltak a kollégáim sok-sok kérdésben, amiket hát én természetesen tudomásul vettem, berzenkedtem én is, megírtam magyarázatokat rá, de hát lehajtottam a fejemet és elfogadtam. Mert így lehet csak kijavítani ezeket a dolgokat. Tehát én nem tragédiának élem meg ezeket az ügyeket, az tragédia, hogy 20 év közben eltelt. és kicsit ugyanabba, mintha ugyanabba vízbe lépnénk bele, természetesen más összefüggésekben, más dimenziókban, más vagyonelemeket illetően, és hát itt rögtön azt is el kell mondani, nem akarom önöket ebben untatni, mert hallgatókat pláne nem, de hát azt hittük a 90-es évek elején, amikor a privatizáció elindult, hogy az állami vagyonnak a döntő része a vállalkozásokban van, és kiderült 20 év után, hogy ez a 20%-a. Na most a 20%-ot oldottuk meg, megprivatizáltuk, és hála Istennek itt van a nagyobbik része, és kellene valamit vele mindnyájunk javára igényesebben, jobban hasznosítva csinálni, amiben beletartozik a PPP, beletartozik a olyan székház ügylet, ahol előnyei vannak az államnak. Tehát ezeket mind mi nem elutasítjuk, hanem azt szeretnék, ha jobban csinálnák.
Önök egyebek mellett felkérték, vagy felhatalmazzák, vagy felszólították a pénzügyminisztériumot arra, hogy a vagyonkezelésnél látható jó kézagokat, amelyek magyaráznak bizonyos apró szabálytalanságokat, ezeket szüntesse meg. Milyen típusú, milyen jellegű jó kézagokat találtak,
vagy feltételeznek? Ezt a vagyonkezelő nem tudja megszüntetni, hanem a vagyonkezelőt ezek a jogszégek sújtják. Ezt a kormányt kértük arra, hogy egyrészt vannak olyan törvények, ami azt követően születtek, és ezek a törvényeknek a hatásai nincsenek átvezetve. Gondoljanak a felsőoktatással kapcsolatos szabályozásokra, gondoljanak a úgynevezett státusztörvény, ami a különböző intézményeknek a szabályozására vonatkozik, vagy az államháztartási törvényre. Ezek most telefonszámnak néznek, de hát ezek a vagyonkezelést befolyásolják, és ez a belső harmóniának, konzisztenciának meg kell lenni a szabályozásnak, különben a folyamat döccenőkkel halad tovább, és mindig megmaradnak ezek a hibák. Ez ami a kormányzat és a parlamentnek a világába tartozik. A másik rész az információs rendszereknek az ügye, hogy ezeknek az információs rendszereknek együtt kell működniük, és amikor beintegrálnak egy szervezeti részt, mondjuk a földet, akkor a földdel együtt beintegrálnak egy halom állami kötelezettséget, meg egy halom magánjogi szerződést, és ha ezeknek a magánjogi szerződéseknek a dolgai nincsenek átvezetve, akkor az állam nem veszi be azt a pénzt, nem tudja beszedni azt a pénzt, amire egyébként jogosan szüksége van, és ami veszteséget okoz, és elmarad ez a pénzösszeg. Na most ez mindnyájunknak a vesztesége, hát nyilvánvalóan minél előbb ezeket meg kell szüntetni. Egyébként a vagyontanács a legutóbbi ülésén áttekintette a jelentésünket, és arra a döntésre jutott, hogy a szervezet minél gyorsabban csináljon egy intézkedési tervet arra vonatkozólag, hogy ezeket a hibákat miképpen lehet kijavítani, hogy jövőre ne ismétlődjenek. Meg hozzáteszem, hogy a 2009-ben bizonyos lépésekre az évelején már sor került és megoldottak, tehát nem mondom azt, hogy nem változott, de ez a jelentés a 2008-as évről szólt, annak sikertelenségeivel együtt, amiben vannak átgyűrűző hatásai. Nem akarok hosszú lenni megint csak a költségvetési zárszámadás vonatkozásában, hogyha nem tudják megfelelő dokumentumokkal alátámasztani azt a pénzt, amit befizetnek az állami költségvetésbe, és föltartják a kezüket egy jegyzőkönyvbe, hogy kérem szépen, mi nem tudunk dokumentumokkal alátámasztani, hogy miért annyi, amennyit mi befizetünk, az egyébként meghatározott törvényben meghatározott összeg. Szerint akkor mi kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy a zárszámadásnak ez a pontja hibázik, és itt nem tudunk véleményt mondani arról, hogy megbízható és valós képet mutat-e. Ez egyébként jó elszámolás.
Ezeket az ellentmondásokat vagy diszonáns előírásokat, jogszabályi rendelkezéseket nem lehetett volna a vagyontörvény megszületésével egy időben, vagy legalább az életbe lépések körüli időben felderíteni és kiiktatni, hiszen ahogy ön is mondta, azért a vagyonkezelés nem 2007 végén kezdődött, tehát ennek volt már egy komoly hagyománya Magyarországon.
Hát ebbe egy nagyon-nagyon szörnyűséges példát mondok, amit talán anakronisztikusnak is tűnik. Amikor mi egyszer vizsgáltuk a magyar ingatlan nyilvántartásoknak a helyzetét, ennek lassan most már 10 éve, és azért vizsgáltuk, mert közeledettek az úgynevezett elbirtoklási idők, ugye, hogyha valaki egy ideig nem hagyja, vagy magára hagyja az általa gondozott állami területet, akkor a gondozójának jobb bizonyos jogai lesznek. Kiderült, hogy a magyar állam több százer ingatlanjából mint egy fele van tisztességesen nyilvántartva, tehát jelenik meg a földnyilvántartásba, és van egy olyan stokk is, ami megjelenik a másik oldalon, viszont nincs benne a földnyilvántartásban. Na most hát ez a...
Tehát közel sem átlátható ez a nyilvántartás.
Közel sem átlátható. Na most ha valami nem átlátható, akkor a dolog nem működik. Na most lehet azt elviesítve. Azt az utat is lehet választani, hogy azt mondom, hogy én nem centralizálok ilyen fokon, hanem mindenkiben megbízom, hogy kezelje ő a vagyonát, olyan törvényeket alkotok, akkor ezek az információs bázisok, döntési mechanizmusok, ezek a maguk egyenetlenségeivel gördülnek tovább, az összes kockázatukkal együtt. A magyar állam azt választotta, hogy legyen egy egységes vagyonkezelés, hiszen nem vagyunk olyan nagy ország ebben a tekintetben, és hát ennek az eredményeképpen kialakult ez a sajátos helyzet. Itt fizikailag sem stimmel a nyilvántartás, nem csak értékben való zavarokat tudunk ebben a tekintetben mondani. Ez például nem indult meg időben. Erre megint lehet azt mondani, amit 90-es évek elején mondtak, hogy hát akkor kérem, nem haladnánk előre, hogyha mindezekre figyelem, mert megpróbáljuk menet közbe. Ha meg megpróbáljuk menet közbe, akkor meg ezek a problémák lesznek, amivel a mindenkori számvevőszéknek, annak a munkatársainak, akik tényleg egy távolságtartó és nagyon kompromisszumkész munkát folytak ebbe a dologba, tehát ha megkaptak egy dokumentumot, ha nem is akkor, akkor azt figyelembe vették, tehát ez egy hosszú egyeztetési folyamat alapján alakult ki, hát kénytelenek azokra a következtetésekre jutni, amelyre jutnak. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy mi a tükör vagyunk. Én annak örülök az egésznek a társadalmi befogadását illetően, hogy nem az volt a reakció, hogy a tükröt összetörjük, hanem próbáljuk meg akkor jobban csinálni, és azért ez egy minőségi változás is.
Hát ugyanakkor azért az igazsághoz tartozik, hogy ugye az MNV ZRT nagyon-nagyon sok megállapításukat vitatja, ugye a jelentésük az egy komoly terjedelmes levelezés kapcsolódik mellékletként, amelyből kiderül, hogy hosszasan cseréltek eszmét, és hát sok kérdésben nem jutott a közös nevezőre.
Hát ebben van egy kicsi cinizmus is részemről, hát nyilvánvalóan akit zaklatnak, és ő tudja, hogy ezekért a dolgokért azért büntetőjogi felelősséggel tartozik, az nyilván védekezik, és nyilván feltételezi, hogy ezt a dokumentumot, amit ő nem óhajt, azt nem jut el esetleg hozzánk. Eljutnak a dokumentumok, sokszor már vizsgálatot megelőzően kollégáim össze tudják ezeket gyűjteni. Tehát megvoltak azok a levelek, amik alapján például ezeket az állításokat mi elég könnyen tudtuk érvelésre csinálni, és volt, ahol mit éve ott a kollégáim természetesen azt mondták, hogy kérem, megvan, rendben van, töröljük ezt a megállapodást, és hát kialakult egy 30-40 oldalas ide-oda szóló válaszlevél, aminek az érdekessége azért az volt, hogy az apparátus tiltakozott, a vagyontanács nem foglalt állást, a pénzügyminisztérium az nem tett észrevételt, most ez nem jelenti azt, hogy a miniszternek el kellett volna olvasni, hiszen ez az apparátusoknak a dolga, hogy ezeket átrágják, és a miniszteri hatáskörben államtitkári szinten szólt a nyilatkozat, hogy nem kívánnak észrevételt tenni. A földművelési területéről támogató észrevételt kaptunk, és ilyen észrevétel érkezett a Fögyelőbizottságtól, vagy bennünket segítő megjegyzések jöttek a környezetvédelmi tárca területétől is.
Ez mit jelent egyébként az ön olvasatában? Tehát például az, hogy a pénzügyminisztérium nem fűzött hozzá kommentárt, ez gyakorlatilag egy elfogadás ön szerint?
Hát a szabály szerint ugye észrevételt tehet, a megadott határidőnél jóvá rövidebb idő alatt, hiszen rövid volt az idő, miniszteri hatáskörben, államtitkári szinten azt írták, hogy nem tesznek észrevételt, de előtte főosztályvezetői szinten, helyettes államtitkári szinten egy többszörös egyeztetés van, és ez a levelezés is hozzá kapcsolódik. Én azt hiszem, hogy az állami számvevőszéknek az az ereje, hogy nincs semmi eltitkolva, valaki bele akar nézni, ezeket a leveleket is meg tudja nézni, újabban hozzá tudjuk csatolni technikailag a jelentésekhez, tehát be van szkennelve ez a rész is, hogy technikailag mondjuk, de ha valakinek még kifogása volna, akkor az írásos változatot is rendelkezésre tudjuk bocsátani, és az is a sajtó rendelkezésre állt, jó vastag példány, és a költségtakarékossági okokból próbálunk a példányszámokba lejjebb menni.
Önök egyébként egyebek mellett felelősségvonás is kezdeményeztek az MNV ZRT tevékenységének, egyebek mellett a nyilvánossága, az ellenőrizhetősége ügyében milyen vezetői körre gondolnak? Tehát kinek a felelősségét kell önök szerint
megalapítani? A tulajdonosnak a jogkörét nem akarjuk ebben a tekintetben elvonni. Hát nyilvánvalóan a tulajdonos azért levonta azokat a következtetéseket, hát a szervezet vezetőjét rendkívüli felmondással leváltotta a szervezet éléről, akkor már számvevőszék megállapításai egyeztetési szinten ismertek voltak. Tehát ez teljesen egy korrekt dolog volt. Ennek az egész ügynek van egy munkajogi felelősségre vonási része, van egy büntetőjogi része, és van egy polgárjogi része. Az állami számvevőszék nem hatóság, nem ügyészség, nincsenek polgárjogi jogosítványa, és nem munkáltató. Tehát mi ezekre a lépésekre javaslatot tudunk tenni, illetve ahol büntetőeljárás folyik, hát nagy butaság lenne ott újra följelentést tenni, hogy tanító bácsi, kérem szépen, én azért megerősítem, hogy itt a megítélésünk szerint is úgy van, amiben egyébként te eljársz. Hát ezekben az ügyekben zajlik a munka. Ez egy gyakorlat, tehát ahol büntetőjogi felelősségre vonás van, ott mi nem szoktunk egyénre szabottan csinálni, hanem azt mondjuk, hogy ez a tulajdonosnak a jogköre, akkor tudja ezt lefolytatni, amikor erre megfelelő időpontot lát, és azt is mondhatja, hogy ő nem lát erre indokot. De ezt nem lehet tulajdonképpen elvonni. Az eljárást meg kell indítani, az szabál, de ezen túl az állami számvevőszék nem kíván többet tenni. Tehát megmaradunk abba a törvényi keretbe, amit mi is tisztelünk.
Rövidesen folytatódik az aréna Kovács Árpáddal, az állami számvevőszék elnökével. Tartsanak továbbra is velünk.